Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
Sinkó István Jelenségek című új sorozatát, valamint annak egyfajta előzményét, a Japán kert árnyai című sorozatot mutatja be a műcsarnok új kiállítása. Az alkotó tárlatának első és második termében a Jelenségek című sorozat és az ehhez készült vázlatok kaptak helyet. A műalkotások mellett szereplő vázlatok egy-egy mű alakulásának korábbi fázisát mutatják meg. Sinkó István munkamódszerét a képek réteges felépítése jellemzi, ám a szokásostól eltérő módon ő műfajokat, módszereket és eljárásokat helyez egymásra. A művek kiinduló pontja mindig egy fotó, egy alakról, fény vagy árnyjelenségről, formáról. Az A4-es méretű nagyítást követően a művész beledolgozik a képbe. Formákat helyez el benne, belenagyít vagy újra komponálja. Az így létrejött vázlatból nyomdai print készül vászonra, erre pasztellel vagy festékszprével kerülnek fel gesztusok, és így megszületik a kép, olvasható a műcsarnok honlapján. Sinkó István több önálló kiállításon mutatkozott már be Magyarországon és külföldön, Németországban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Belgiumban egyaránt. Munkái több hazai köz- és magángyűjteményben szerepelnek. További részletek a kiállításról a műcsarnok honlapján olvashatók. Hat európai nemzet különleges dokumentumai segítségével mutatja be a közös európai történelmet a Magyar Nemzeti Levéltár Európa megteremtése, történelem, emlékezet és az európaiság ezer éves mítosza című tárlata a Várkert bazárban. A nemzetközi együttműködésben létrehozott kiállításon megtudható többek között, hogy miként kértek csókot rúna írással 1100 körül Norvégiában, hogyan rendelt el Mária Terézia a Szent Jobb tiszteletét, mivel indokolta kérelmét Miguel de Cervantes a Don Quixote kiadására, mit tartalmazott Edvard Munch végrendelete, valamint, hogy miként lett Verbőci István egyenlő igazságszolgáltatásról írt levele a Magyar Királyság egyik meghatározó, több mint 400 évig érvényes jogi alapvetése. A tárlat iratait európai országok levéltárainak munkatársai gyűjtötték össze és rendezték egymás mellé négy lehetséges nézőpont: Európa szellemisége, sokfélesége, az európai kereszténység és a felvilágosodás öröksége szerint. A kiállításon fiatal dizájnerek munkái is megtekinthetők, akik a portugál, a norvég, a máltai, a magyar és a spanyol archívumok irataiból inspirálódva terveztek használati tárgyakat vagy adaptáltak azok motivumait hétköznapi eszközökre. A digitális felületeken a látogatókat a kiállítási tematikához kapcsolódó 3D-s videójáték, virtuális szerepjáték, kvíz és memóriajátékok is várják. Az Európa Digitális Kincsei című kiállítás sorozat harmadik befejező részeként nyíló tárlat a European Digital Treasures című projekthez kapcsolódik, melynek célja a levéltári anyagok minél szélesebb körű, zömmel digitális formára hagyatkozó bemutatása.
Múzeum.
Interaktív tárlat, valamint egy új fogadóépület és kiállítótér létrehozásával bányásznapra befejeződött az Oroszlányi Bányászati Múzeum felújítása és bővítése. A több mint 600 millió forintból megvalósult fejlesztés során a múzeum két legnagyobb helyiségében megújuló energiával működő központi fűtést alakítottak ki, így az intézmény egész évben látogatható lesz. A kiállítás egyik különlegessége a felújított teherfelvonó aknagépház, amellyel a bányatechnológia monumentalitását lehet érzékeltetni. Ott interaktív számítógépes és vizuális animációk mutatják be a szerkezeteket és az egykori munkafolyamatokat. A létesítménytől irányfényekkel ellátott, gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas, zúzott köves, tömörített utat építettek ki a Majki-Kamalduli remeteségig. A múzeumban az eredeti állapotban megtartott szállítóakna, kötélpálya, csillefeladó állomás és a föld alatti mintabánya, valamint a szabadtéri kiállítótér és épületekben létrehozott kiállítás nyújt betekintést a korszak szénbányászatába. A monumentális bányagépek szabadtéren tekinthetők meg, egyes berendezéseket be is lehet indítani. Az országban egyedül oroszlányban látható eredeti és működőképes állapotban egy bányamentővé átépített orosz GAZ 66-os terepjáró teherautó, amelyből 14 példány került különböző bányákhoz az 1970-es évek első felében.
Film.
Idén is lesznek latin-amerikai filmnapok Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol argentin, brazil, ekvadori, kolumbiai és perui alkotások közül válogathat a közönség szeptember 6-a és 11-e között. Az exkluzív bemutatókból is álló vetítés sorozat nyitófilmje az Évszázad rablása című argentin bűnügyi komédia, amely igaz történeten alapul. 2006-ban 5 férfi kirabolt egy bankot Buenos Aires vonzás körzetében, és a rendőri jelenlét ellenére meglépett a hatalmas zsákmánnyal. A szórakoztató thrillert néhány hét alatt több mint 2 millióan látták az argentin mozikban. Szeptember 7-én minden idők legnagyobb ekvádori mozis kassza sikerével az Exemnek szeretettel című romkommal folytatódnak a filmnapok. A történet főhőse Ariel összeomlik, amikor a barátnője elhagyja. Vissza szeretné szerezni bármi áron, még ha a világ végére is kell utaznia érte. A filmet egy humoros szkecseket bemutató YouTube csatorna fiatal alkotói készítették. Szeptember 10-én a brazil Lai Bodanski Akárcsak a Szüleink című alkotását láthatják a nézők. A történet főszereplője Róza, modern, jó megjelenésű és magabiztos nő, aki tökéletességre törekszik a munkájában csak úgy, mint a magánéletben. De minél jobban töri magát, annál inkább úgy érzi, hogy hibát hibára halmoz. A filmnapok záró estjén, szeptember 11-én a Velencében is díjazott Babenco, Szólj, ha meghaltam című dokumentumfilmje kerül vászonra, középpontjában Dél-Amerika egyik legnagyobb rendezőjével, Hector Babencoval, akinek felesége Barbara Paz vállalta, hogy teljesíti férje utolsó kívánságát. Segít neki, hogy eljátszhassa a főszerepet a saját haláláról szóló filmben, melyben félelmek, szorongások, emlékek, reflexiók és ábrándok elevenednek meg. A filmeket eredeti nyelven, spanyolul, illetve portugálul, magyar felirattal vetítik. További részletek az Uránia Filmszínház honlapján olvashatók.
Régészet.
500 000 éve élt elefánt 2,5 méteres agyarára bukkantak Izraelben. Az ország középső részén egy Gedera melletti kibucnál találták meg a Tel Avivi Egyetem és a Ben Gurion Egyetem kutatói közösen a körülbelül 400 000 évvel ezelőtt kihalt, egyenes agyarú elefántfaj egyedétől származó ősi csontot. Az izraeli régészeti hatóság ásatást vezető őstörténésze szerint ez a valaha izraeli vagy közel-keleti őskori lelőhelyen talált legnagyobb teljes fosszilis agyar. Már 1,5 millió évvel ezelőtt megjelentek az elefántok ebben az akkor valószínűleg mocsaras, a mainál csapadékosabb térségben, ahol együtt éltek más nagy állatokkal. Az elefánt húsa ezen a száraz és meleg éghajlaton nem áll el több napig, ezért a régészek szerint valószínűleg nagy csoportban is gyorsan fogyaszthatták el összejöveteleken.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A globális digitális zaj ellenében a növényekkel járó munka csendbe merülő testi tapasztalatát, földközeli örömeit vázolja fel Byung-Chul Han az új könyvében. A Föld dicsérete utazás a kertbe című kötet egy különös esszé, ami félúton kerti naplóba fordul. Ezeket a mondatokat a fülszövegből emeltem ki, de most sokkal közelebb megyünk a szöveghez, Zilahi Annával, a fordítóval. Derüljön ki, valójában a kiégés társadalmában, a pszichopolitikában vagy a csillapító társadalomban megismert, komoly társadalomkritikát megfogalmazó, provokatív szerző miként ír a saját kertjéről és az abban folyó munkáról. Szóval azzal kezdünk, miben különbözik ez az új könyv mindattól, amit megszokhattunk a filozófustól.
Az eddigi könyvei azok nem ennyire személyesek szerintem. Itt azért megnyilvánul a saját fizikai és lelki tapasztalatairól Han. Szóval egy sokkal személyesebb viszony alakul ki a könyvtárgya és a szerző között. A saját téli kertjének a történetét meséli el. 3 éve műveli ezt a kertet, és maga a napló rész, ami a könyv második felét teszi ki, az egy 1,5 éves időszaknak a naplózása. Tehát maga a napló műfaja is nyilván egy sokkal személyesebb, sokkal intimebb műfaj.
Kellett ehhez bátorság, hogy valaki, aki a korábbi könyveiben nagyon komoly társadalomkritikát fogalmaz meg, ennyire közel engedi most az olvasót.
Igen, ez megdöbbentő volt igazából ennek a könyvnek az olvasásakor, amikor először a kezembe került ez a kötet Berlinben, és én is azt éreztem, hogy most végre valamilyen bepillantást nyerhetek abba, hogy amiről ő mindig beszél, hogy mi az a kontempláció, vagy mi az a meditáció, vagy mi az a testi tapasztalat, vagy a természettel való kapcsolat, amiről ő folyamatosan említést tesz, hogy hogyan lehetne az ellenpontját gyakorolni annak, amit ő kritizál. Itt most ő erre tesz egy kísérletet, és azt gondolom, hogy ennek vannak erősségei és gyenge pontjai is, de én mindenképpen nagyra értékeltem azt a sebezhetőséget, hogy felvállalja ezt a nagyon személyes viszonyt.
Mit jelent számára a kertészkedés, a földdel való munka, akár szimbolikusan is, és mit hoz a gyakorlatban?
Ugye sok kötetében szó esik a digitálisnak a kritikájáról, annak a kritikájáról, hogy egy számszerűsített, számolásra alapuló világban élünk, ahol az elbeszélés háttérbe szorul, és alapvetően arról beszél ebben a kötetben egyrészt, hogy ebben a kertészkedésben lelassul az idő, és egy ilyen visszatérés történik a testhez és az elbeszéléshez, azáltal, amiket ő megfigyel abban a lelassulásban, hiszen itt folyamatokat figyel meg, hogy növények hogyan serkennek ki a földből, és aztán hogyan hajtanak ki, hogyan zöldelnek, virágoznak, majd pedig hogyan hervadnak el, és adják magukat újra vissza a földnek, tehát hogy egy folyamatot mutat be, és ezen kívül azt a fajta testi tapasztalatot is, amit ő él át a kertészkedés közben, tehát amikor a jéghideg esővízbe mondjuk megmárt, és átél egyfajta fájdalmat, de ezen a fájdalmon keresztül egy örömöt is, egy gyönyört is, és aztán mondjuk locsol, tehát hogy a gondoskodás, az ő testi bevonódása ebbe a növekedési folyamatba, vagy a kertjének a növekedésébe, szerintem ez az a testi tapasztalat, érzéki tapasztalat, ami ellenpontját képezi annak a fejbe zárt, számok közé erőltetett világnak, amit ő kritizál.
Miközben azért olyan érdekes, hogy téli kertet csinál, tehát hogy egy olyan évszakban akar ő virágok növekedésével foglalkozni, amikor alapjáraton nyugalomban van a természet, és gyűlöli a telet, ez kiderült.
Jó kérdés az, hogy mit tekintünk kertnek. Ő túlmegy azon, hogy kultúrnövényeket telepítsen, mert még azt is meg akarja haladni, ami a természetnek a saját rendje, és egy téli kertet telepít, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon mesterséges koncepció azért valahol, ezzel abszolút egyetértek, és aztán ebbe a mesterséges koncepcióba mégiscsak beszüremlik az élet. Például nekem az egyik kedvenc részem, amikor leírja, hogy megjelennek a százszor szépek a kertjében, és kigyomírtózza őket, mert elburjánoznak, és az is többször ugye elhangzik a kötetben, hogy mennyire gyűlöli a burjánzást, és aztán egyszer csak rájön arra, hogy mennyire tetszenek neki mégiscsak a százszor szépek, amikor a fagy közepén is még virágzanak, ugye a százszor szépnek a botanikai elnevezése a Bellis perennis, örök szépség, tehát ami mindig virágzik, és meglátja ebben a gyomnövényben a szépet, a maradandót, a rendíthetetlent, és aztán már nem írtja ki. Tehát ahogy ez az ilyen dihotóm elképzelése arról, hogy mi a kultúrnövény, mi a gyom, mit kell élni hagyni, mi az, amit ki kell pusztítani, mi a kultivált kert, mi az élet, hogy igazából ebben a folyamatban ezek feloldódnak, és az tetszik, hogy ezeket a tévedéseit több ízben beismeri, ezekkel szembe tud nézni, ezekből tanulni tud. Ugyanakkor igen, maga ez a téli kert, ez egy nagyon mesterséges elképzelés, és valóban, tehát ez egy nagyon romantikus, nagyon elemelt koncepció az, hogy megteremtsünk egy végtelenséget, egy halhatatlanságot. Miközben az egész könyv arról akar szólni, hogy megértsük közelebbről a testi létezést, az anyagnak a körforgását.
És hogy térjünk ebből a digitalizált világból, amit annyi kritikával illet, térjünk vissza a természethez valahogyan.
Ez egy furcsa helyzet, hogy ki akarja iktatni a halandóságot és a véges ez abszolút furcsa, és alapvetően ellentétben áll azzal a koncepcióval, igen, vagy azzal a kritikával is, hogy a digitálisban is a teljesítménykényszerre, a számszerűsíthetőségre a végtelen teljesítőképességre helyezi a hangsúlyt a kritikájában, és végül is itt is erről van szó, hogy ez a téli kert, ez végtelenül teljesíti számára a végtelen bomlást és virágzást.
Fölmerült bennem, hogy nem lehet ez fikció. Tehát, hogy biztos-e, hogy Han saját magáról ír, és nem valami kísérletbe vonja bele az olvasót. Szóba kerül az apja, szóba kerül, hogy hazamegy Koreába, vagy elmegy egy kolostorba, és mindenféle dolgok történnek vele. Ezekről sosem tudtunk a korábbi könyveiben, és főleg amikor az érzelmi élete is szóba került, akkor azt mondtam, hogy velem, mint olvasóval egy furcsa játékot űz.
Megértem ezt igazából, mert végül is ez eddig tőle teljesen idegen volt. Abszolút meg lehet ez is. Az egészen biztos, hogy nagyon visszavonultan és nagyon magányosan él, és ezáltal nagyon sok ideje van a megfigyelésre és kontemplációra. Az izgalmas, ahogy a saját környezetét elemzi, akár több millió éves távlatba éli meg azt az utcát, amin fölsétál, vagy földtörténeti szempontból elemzi mondjuk a Schönebergi dombot, vagy a Vezúvis szóba került. Szóval alapvetően egy ilyen történeti és föltörténeti szemüvegen keresztül néz a környezetére. Az nagyon megdöbbentő, hogy mennyire kevés emberi interakció játszik szerepet aztán a könyvben, tehát hogy megjelenik egy-egy ember, mondjuk talán még a legpozitívabb szemüvegen keresztül a virághagymakereskedő jelenik meg, de igazi emberi kapcsolódás nem, és minthogyha ezeket az emberi kapcsolódásokat helyettesíteni a növényekkel, a növények iránt vállalt gondoskodással. Ez egyébként a csodálatos lektoromnak, Hekker Hélának a gondolata volt, és abszolút el tudtam fogadni.
Zilahi Anna fordítóval beszélgettünk Byung Chul Han a Földi Dicsérete Utazása kertbe című könyvéről, ami a Tipotech kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.